Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Globális ökológia, bioszféra és ember. Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A fajok mai kihalása. Ökológiai öngyilkosságok. A felvétel 2005. májusában készült.
No, akkor szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A fajok kihalásáról lesz szó, és ezzel nagyjából be is fejezzük a jelennek a tárgyalását. Ez egy kicsit túlzás, de inkább úgy mondanám, hogy picit elkezdünk a jövő felé kacsintani, és ennek első lépéseként visszamegyünk a múltba, ugye, mint azt mondtam az első órán, olyan öngyilkos társadalmakról lesz szó, múltbeli társadalmakról, amelyek tanulságosak lehetnek, a történetük tanulságos lett számunkra a jövőnket tekintve. Jó, tehát csak a jövő miatt megyünk a múltba. Térjünk akkor a mai óránk egyik fő témájára, ez pedig a fajok kihalása, a fajok mai kihalása. Hát ez ugye az egész ökológiai válság egyik legsötétebb fejezete, főleg azok számára, akik érzelmileg kötődnek ez a sokféleséghez. És ettől függetlenül is az egyik legsúlyosabb globális ökológiai problémának nevezhető. Elsősorban azért, mert ez egy visszafordíthatatlan változás, a fajok kihalása. Tehát, ha egy faj kihal, azt soha az életben nem fogjuk föltámasztani. A Jurassic Park című hollywoodi filmalkotás, az egy mese, ilyen nem létezik a valóságban, bár ígérget ilyesmit a biotechnológia, de ha még sikerül is ezt valamikor, abba érdemes belegondolni, majd mindjárt mondjuk, hogy hány faj hal ki évente, ahhoz képest mennyit tudnánk feltámasztani. Szóval, jó, tehát abba érdemes belegondolni, hogy hány faj tudnánk feltámasztani akkor, ha ez egyáltalán létezne. Ugye néhány látványos fajt esetleg vissza tudnánk hozni. Jó, tehát ebben nem érdemes gondolkodni. Na most az első és nagyon gyakori kifogás, vagyis ilyen ellenérv, mikor valaki elkezd azon problémázni, ugye, hogy hát halnak ki a fajok, akkor az szokott lenni, hogy hát kérem, hát ez egy normális esemény az evolúció során, ugye? Igaz is, ez egy normális esemény. A földtörténet során valaha létezett fajoknak a döntő többsége nem létezik, ma már kihalt. Sőt, tömeges fajkihalások is voltak a földtörténet során. Az utóbbi fél milliárd évben 5 ilyen kihalás volt, a legsúlyosabb a perm korszak végi 250 millió éve. Ugye akkor a tengeri fajoknak a becslések szerint több mint 90%-a tűnt el. A legutóbbi ilyen pedig a kréta végén, ugye amikor a dínók is eltűntek, hogy most megint a Jurassic Parkra utaljak, 65 millió éve volt. Nagyon fontosak ezek a dátumok, ugye 65 millió éve volt az utolsó tömeges kihalás. Hol voltunk akkor mi emberek? Tessék? Hát leginkább sehol, illetve ugye távoli őseink ilyen apró kis éjszakai emlősök formájában rohangáltak ott a dinoszauruszok lábai alatt. Tehát ez nagyon fontos dolog, ugye, tehát mi emberek nem éltünk át még ilyen tömeges kihalást, ami manapság történik, ugye, mert ez a 6. tömeges kihalás. Most a másik, amit itt szoktak mondani, hogy na jó, hát voltak ilyen tömeges kihalások, de hogy gyorsan regenerálódott ezek után a fajszám. Hát természetesen gyorsan, attól függ, hogy milyen időskálát nézünk. Ugye azok az emberek, akik paleontológusok, vagy bármilyen földtörténettel foglalkozó, ahhoz kapcsolódó tudományágat művelnek, azoknak a gyors teljesen más jelent, mint egy hétköznapi embernek. Ugye ez a gyors regeneráció, ez egy olyan pár millió, vagy pár tízmillió évet jelent. Ugye ez földtörténeti időskálán gyors, emberi időskálán viszont felfoghatatlan, felfoghatatlanul hosszú. Jó, tehát ez, ha tömeges kihalás, persze regenerálódna a fajszám, de hát azt még ükonokáink sem, meg beláthatatlan időn belül. Jó, tehát a mai a 6. tömeges kihalás, és ezt nem meteorit vagy vulkánkitörés okozta, mint az előzőeket, hanem egyértelműen az ember okozza. Méreteiben legalábbis egyelőre még nem a legnagyobb, de ütemében a becslések szerint ez a leggyorsabb a hat közül. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy még a legszolidabb becslések szerint is százszorosa, valószínű, hogy ezerszerese. Sok kutató mondja, hogy tízezerszerese a fajok mai kihalási üteme a normális kihalási ütemnek. A normális kihalási ütem az 1-2-3 faj évente. Ezt úgy szokták hívni, hogy háttérkihalási ráta. Ez gyorsult fel úgy, hogy ma legalább több száz, de inkább több tízezer, akár több ezer vagy több tízezer faj halhat ki. Na most ami feltűnő, ugye, hogy még nagyságrendet sem tudunk mondani, hogy hány faj hal ki. Ennek a legfőbb oka az alig, hanem az, hogy egyszerűen a földön élő fajokat nem ismerjük, a döntő többségüket nem ismerjük. Ha nem ismerjük őket, akkor nyilván azt se tudjuk észlelni, hogy kihaltak. Ugye nem ismerjük, nem tudjuk észlelni a kihalást. A modern tudomány eddig körülbelül 1,6 millió fajt írt le, nevezett meg tudományos névvel. Ezzel szemben a legszolidabb becslések ennek a duplájáról, de vannak olyan becslések, amelyek 100 millió fölé is mennek. Hangsúlyozom, hogy ez csak eukarióta fajok. Jó, tehát ott, igen, ott tartunk, hogy 3 és 100 millió között csak az eukarióta fajok. 10 és 30 millió a reális, tehát ezek a nagyszámok kevésbé reálisak, és valahol úgy 13 millió körül konvergálnak a becslések. Tehát mondjuk, ha ezt elfogadjuk, hogy 13 millió nagyjából a földön élő fajok száma, akkor ugye alig több, mint a tizedét ismerjük ezeknek a fajoknak. És a leírásuknak az üteme sem túl gyors, olyan 13-15 ezer fajt írnak le évente. Hát könnyen lehet ugye, hogy a kihalási ráta még gyorsabb is, mint amilyen gyorsan új fajokat írunk le. Jó, hát nem túl meglepő módon a mikroorganizmusok között van a legtöbb ismeretlen faj. Ugye itt az előbb említettem, hogy ezek csak eukarióta fajoknak vonatkoznak ezek a számok. Hát a prokariótáknál, hát igen, merész becslések látnak napvilágot. Körülbelül 6000 prokarióta fajt ismerünk ma, és vannak olyan becslések, amelyek azt mondják, hogy minimum 1 milliárd, tehát 1 milliárd prokarióta faj van. Na most ez azért problematikus, mert ugye mi az, hogy faj a prokariótáknál, az egy igen képlékeny dolog, teljesen más fajfogalmat kell alkalmazni, mint az eukarióták esetében, tehát még ez is egy nagyon ingoványos terület, hogy mi az, hogy faj prokariótákon belül. Jó, tehát itt ez egy olyan csoport, ahol rengeteg meglepetés vár bennünket, hát csak úgy, mint olyan eukarióta csoportoknál, mint az atkák, fonalférgek, gombák, tehát általában van, vagy azoknál, amelyek nagyon picik, vagy olyan, másképpen is meg lehet közelíteni, olyan élőhelyek esetében, amelyek nehezen megközelíthetők számunkra. Az esőerdők lombkoronájából, vagy a mély tengerekből még biztosan, hogy számos új fajt fognak felfedezni. És ezzel szemben látványosabb élőlényeket, mint az emlősöket, a madarakat, a virágos növényeket igencsak jól ismerjük. Tehát mondjuk emlősből olyan 4-5 fajt írnak le évente. Tehát itt már nincsenek annyira nagy meglepetések. Jó, hát az is baj, itt persze ezt meg lehet még említeni, hogy ez egy lenézett terület a biológián belül, új fajok leírása, nem adnak rá pénzt általában, ráadásul ha akik viszont ezzel foglalkoznak, a legtöbbjük éppen azokat a csoportokat vizsgálja, amelyek a leglátványosabbak, tehát a madarakkal, meg az emlősökkel, meg a virágokkal, pillangókkal foglalkoznak, pedig éppen ezeket ismerjük legjobb. Most térjünk valóban a kihalásokra. Nézzük meg a következő lépésben azokat a legfontosabb mechanizmusokat, amelyek révén írtjuk a fajokat. Nagyon sok ilyen mechanizmus lehet mondani, az 5 legfontosabbat fogjuk tárgyalni, és még néhányat megemlítek, tényleg csak említés szintjén. tudni kell erről az öt mechanizmusról, hogy ezek egyáltalán nem mereven elválaszthatók egymástól, hanem ezek bizony, és látunk is majd példákat, hogy ezek bizony össze is függenek egymással. Manapság a legjelentősebb oka a fajok kihalásának az élőhelyeiknek a tönkretétele. Gondoljatok itt főleg a trópus életre, természetes társulások átalakítására, és azon belül is elsősorban a trópusi erdőknek az írtására. Ez ma a legfontosabb. A második mechanizmus, ez a túlvadászat, vagy ugye halak esetében túlhalászat, növények esetében túlgyűjtés. Ezek közül manapság a túlhalászat a leginkább releváns, mint arról a következő órán majd fogunk beszélni. És a múltban egész biztosan ez volt a legfontosabb oka az ember okozta fajkihalások. Két dolgot említenék itt meg. Az egyik az, hogy egyre hatékonyabb technológiáink vannak arra, hogy írtsuk a fajokat. Ugye, tehát ez súlyosbítja a helyzetet. A másik pedig, amiről majd utolsó órán beszélünk, ez a gazdasági globalizáció, amely azt jelenti ugye, hogy távoli forrásokra, jelen esetben távol, tőlünk távol élő fajokra képesek vagyunk hát nyomást gyakorolni, a létszámukat befolyásolni. Ugye például arról beszélek, hogy van mondjuk egy, tegyük fel például a Csendes-óceáni szigeten egy ritka teknős faj, helyiek vadásszák, hasznosítják, de igazából ugye olyan kevesen vannak, meg nincs olyan hatékony technológiájuk, hogy ki tudják írtani. Tehát egy fenntartható vadászat, vagy nem tudom mi teknős halászszák, vagy vadászszák, mindegy, van életben. Ugye? És mikor ez a terület bekapcsolódik a világgazdaság vérkeringésébe, akkor mondjuk itt Európában vagy Japánban rájönnek, hogy hú de finom ez a teknős hús, és egy csomó étteremben elkezdik ezt árulni, mint ínyenséget. Ugye ez egy akkora szívóerőt, egy akkora nyomást jelent erre a helyi forrásra, ami a fenntartható vadászatot megnehezíti, de hát vagy egyáltalán meggátolja, nem csak megnehezíti. A harmadik mechanizmus, ami picit kevésbé triviális, mint az előző kettő, kicsit részletesebben tárgyaljuk emiatt, ez a fajoknak a behurcolása. Ugye most már azt lehet mondani, hogy a világon mindenhol élnek olyan élőlények, amelyeket az ember hurcolt be oda. Magyarországról tudtok ilyeneket mondani? Rengeteg van. Tessék? Az jó volt? Akác, igen. Ez nagyon jó példa. Sokan azt hiszik, hogy őshonos ugyanis. Észak-amerikai. Hát jó, krumpli, most vadon élőeket. Igazad van krumpliba is, de vadon élőeket. Muflon, nagyon jó példa, igen. Korszikáról. Igen. Azt... Parlagfű, igen, az egy szintén egy legeklatánsabb példa, szintén Észak-Amerika, mond. Eperfa? Hát az is egy hasznos növény, nem? Vadon élő, vadon él eperfa. Igen? Aztán még állatokat mondjatok még eset. Halak? Angolna, a legjobb példa, igen. Növényevők, ugye busa, amúr, ezeket is lehet mondani. Jó, tehát egyébként érdekes módon a nagyobb része a behurcolt fajoknak növény. Vajon miért van ez? Kinek van erre ötlete? Hát nem annyira pollenek, mert az ugye csak a hím, igen, tehát a magok, igen, de igazad van, ugye, hogy a picike termések azok nagyon könnyen észrevétlenül be tudnak jutni. Ugye egy állatot általában nehezebb behurcolni, ugye egy muflon, tehát itt a hátizsákomban, itt egy muflon, ugye otthon veszem észre, ez nem működik. Na most a fő oka, a fajok behurcolásának a fő oka az mindenképpen egyrészt a nemzetközi kereskedelem, másrészt pedig a nemzetközi turizmus. Ugye, tehát ezek a fő okok. Tudni kell a fajbehurcolásokról, hogy a legtöbbjük akarattalan. Tehát persze hurcolunk be szándékosan is fajokat, de a legtöbb az akarattalan, és a legtöbb az eredménytelen. Tehát a legtöbb faj egyszerűen nem találja meg az életfeltételeit az új helyen, mondjuk alkalmatlan a klíma, stb. Ráadásul, ha még eredményes is a faj behurcolás, akkor sem feltétlenül káros. Ugye az az élőlény ott megtelepszik, aztán tulajdonképpen nem zavar igazából, ilyen is sokszor előfordul. Ezért fontos elkülöníteni, ugye vannak a behurcolt fajok, vagy adventív fajok, vagy jövevényfajok, vagy idegen honos fajok, ez a négy szó ugyanazt jelenti. És ezen belül egy részhalmaz csak az, amelyik problémát okoz, ugye ezek az invazív fajok. Jó, tehát a fajok behurcoltaknak egy része válik invazívvá, ugye ez az jelenti, hogy egyszerűen, hogy nagy mértékben elkezdenek terjedni, és kiszorítanak gyakran őshonos fajokat. Ugye itt rögtön egy tévhit megcáfolása megint, ugye azt szokták sokan, ugye józan észre azt gondolnánk, hát behurcolunk egy fajt, tehát akkor növeljük a biodiverzitást, ugye lesz ott egy másik is, egy újabb faj, tök jó, nem? Közben pedig arról van szó, azt látjuk, hogy ezek a behurcolt fajok, amennyiben invazívvel válnak, kiszorítanak őshonos élőlényeket. Ennek két fő oka van. Az egyik az az, hogy általában a természetes ellenségei a behurcolt fajnak nem jönnek vele, vagy kevesebb, mint ami az eredeti elterjedési területen létezett. Éppen ezért versenyelőnybe kerül az őshonosakkal szemben, amelyeket több ellenség szabályoz, több ellenség tartja kordában a populáció létszámukat. Tehát ez egyik mechanizmus. Kevesebb ellenség pusztítja őket. A másik az az, hogy az őshonos fajok, amennyiben a behurcolt faj mondjuk egy parazita vagy egy ragadozó, a behurcolt gazdafajoknak vagy zsákmányfajoknak nincsenek meg a védekezési mechanizmusaik vele szemben. Egész egyszerűen azért, mert nincsenek evolúciós tapasztalataik azon fajról. Evolúciók során nem találkoztak egy ilyen parazita fajjal vagy ragadozó fajjal. És éppen ezért nem tudnak hatékonyan védekezni ellen. Annyit érdemes még itt megemlíteni, hogy a szigetek a leginkább sérülékenyek a behurcolásokkal szemben, illetve az édesvizek. Az édesvizek az tulajdonképpen szárazföldeken a szigetek megfelelői, tehát ez sem olyan meglepő. A rekorder egyébként Bermuda szigetek, ott az ott élő fajoknak körülbelül a kétharmada idegenhonos faj. Hogy lehet védekezni a fajbehurcolások ellen? Hát sokszor próbálnak, ugye behoznak természetes ellenségét, csak akkor nagyon sokszor az vagy, akkor meg azt szaporodik el, akkor annak kell a természetes ellenségét behozni. Aztán persze lehet kémiailag is védekezni, vagy egyszerűen fizikailag ugye növényeket kigyomlálgatni, mint a parlagfűnél próbálják, vagy lelegeltetni, ugye ez inkább egy biológiai védekezés. De a lényeg az, hogy ezek az utólagos módszerek az esetek többségében nem működnek. Tehát ha bejön oda egy faj valahová, azt az esetek többségében nem lehet kiirtani, annak ellenére, hogy van egy-két ilyen sikersztori. Úgyhogy az egyetlen hatékony védekezés az a megelőzés, de hát inkább jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy volna hatékony védekezés, hiszen a két legfontosabb kiváltók, a nemzetközi kereskedelem, illetve a nemzetközi turizmus volumene egyelőre egyre növekszik a világban. Negyedik mechanizmus. Biogeokémiai ciklusok megváltoztatása, és ami részben ebből ered, vagy elsősorban ebből ered, a globális éghajlatváltozás. Hát nézzük akkor a szénciklust először. Ugye itt nem csak a széndioxid, metán, globális éghajlatváltozása fontos, hanem ugye a széndioxid az alapanyaga is a fotoszintézisnek. Útórán beszéltük, hogy gyorsan változik a légköri koncentrációja, ez bizonyos növényfajoknak előnyös, ezek elszaporodhatnak, bizonyos növényfajok viszont egy magasabb széndioxid koncentrációnál és egy gyorsan növekvő széndioxid koncentrációnál versenyhátrányba kerülnek. Éghajlatváltozás. Ugye itt is megint csak az van, hogy amiről beszéltünk múlt órán is hangsúlyoztam, az éghajlatváltozásról a legnagyobb gond az üteme. Ez geológiai időskálán olyan gyors, hogy nem csak mi emberek alkalmazkodunk nehezen az éghajlatváltozáshoz, hanem az élőlények is természetesen nehezen alkalmazkodnak. Megnehezíti az alkalmazkodásukat a fragmentáció, amiről szintén beszéltünk. Ugye, tehát egyszerűen sokszor nem tudnak eljutni, ugye melegszik az éghajlat, ide kéne eljutni egy hidegkedvelő fajnak, egy északabbi foltra, de egyszerűen nem tud eljutni, mert ezek a területek, emberuralt a terület, mondjuk egy mezőgazdasági terület van ott, ez számára sokszor áthatolhatatlan akadályt jelent. Ugye, tehát ez tovább nehezíti, és ez egy szinergizmusra egy példa, ugye? Na most itt a globális éghajlatváltozás, a falkialások esetében a jelenben mindenképpen a korallzátonyok példáját kell kiemelnünk. Nagyon sok okból pusztulnak a korallzátonyok, de az ezzel foglalkozó kutatók között meglehető széleskörű konszenzus van arról, hogy a fő ok ma is már a globális felmelegedés. Ami nem túl meglepő, hiszen tudjuk a korallokról, hogy rendkívül szűk a hőmérsékleti toleranciájuk. 2000-re a felmérések szerint az eredeti korallzátonyoknak már több mint a negyede elpusztult, és ebben az évtizedben még egy további 15%-uk fog eltűnni, és néhány évtizeden belül, ha így mennek tovább a dolgok, az összes korallzáton földszínéről gyakorlatilag el fog tűnni. Ez azért is probléma, mert az óceán esőerdeinek hívják a korallzátonyokat, méghozzá azért, mert borzasztóan fajgazdag élőhelyek, tehát rengeteg faj kihalását is eredményező, óceán leggazdagabb élőhelyei fajokban. Tavaly januárban jelent meg egy nagy visszhangot kiváltó tanulmány a Nature-ben, amelyik azt prognosztizálja számunkra, hogy nem sokára a globális éghajlatváltozás válik a fajok kihalásának fő okává. Nem számoltak az éghajlatváltozás minden hatásával, kizárólag a hőmérsékletváltozással, és csak a hőmérsékletváltozással számolva, ami ugye egy alulbecslés lesz, azt mondják, hogy a legvalószínűbb eredményük szerint 2050-re csak emiatt, tehát csak a hőmérsékletváltozás miatt a szárazföldi fajoknak a körülbelül a negyede fog kihalni, tehát csak emiatt. Ez egy elég megdöbbentő, és ugye akkor ezt hozzá kell venni az összes többi mechanizmust. Jó, aztán itt a biogeokémiai ciklusoknál, hát csak emlékeztetek a savas esők, savas ülepedés, eutrofizáció, szintetikus vegyületek, különösen a növényvédőszerek, amelyekről majd jövő órán lesz szó, tehát itt még rengeteg más oka is van ezen belül a fajkialások. Az ötödik ilyen kulcsfontosságú mechanizmus, ez pedig az úgynevezett dominó hatás, vagy másodlagos kihalások. Egész egyszerűen arról van szó, hogy mi nem bántunk bizonyos fajokat, de mivel más fajokat bántunk, ez a fajkialás tovább gyűrűzik. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk van egy beporzó faj, amelyet valami miatt kipusztítunk, és van egy olyan növény, amelyik csak úgy tud megtermékenyülni, hogy ezt a beporzó fajt használja ezt. Tehát ez obligát függettől a fajtól. Ugye? Akkor nyilvánvalóan ez a beporzó faj kipusztul. Ez egy konkrét példa, most nem tudok fajneveket, de volt ilyen példa már a világban, valamelyik szigeten, hogy emiatt halt ki egy növényfaj, mert a beporzóját valamiatt kipusztítottuk. Jó, ezek a kisebb mechanizmusok közül most tényleg csak nagyon röviden néhányat említés szintjén, ilyen az élőlényeknek a kereskedelme, főleg illegális kereskedelme, a géntechnológiai úton módosított növények termesztése, ami inkább a jövő zenéje, és beszélünk róla a következő órán, aztán a közlekedés, különösen a gépjárművek, gondoljatok a autó szélvédőjére csapódó rovarokra. És még egy dolgot mondanék picit részletesebben, ez a fényszennyezés. A mesterséges világítás, főleg a városokban zavarólag hat bizonyos élőlényekre. Itt megint egy triviális példa a rovarok, ugye, hogy mennyi egy lámpánál éjszakánként mennyi rovar pusztul el. Tehát nem csak a rovarokat lehet itt említeni, hanem mondjuk olyan vándormadarakat is, amelyek éjszaka a csillagok meg a holdállása alapján tájékozódnak, és mikor egy város felé érnek, megzavarodnak a mesterséges fényektől, és mondjuk kivilágított épületeknek csapódnak, és ott lelik halálukat. Sokkal gyakoribb egyébként, mint azt gondolnak. Múltbeli tömeges kihalásokat nem részletezem most, csak annyit említenék, hogy lokálisan ember okozta tömeges kihalások voltak a múltban is, de hát hiszen erről beszéltünk is már valamelyest a történeti órákon, ugye Ausztrália és Amerika esete. Annyit említenék itt két dolgot, az egyik az az, hogy elsősorban az emlősöket érintették, a nagytestű emlősöket méghozzá ezek a kihalások. a 10 000 éve még létezett nagy testű emlős fajoknak körülbelül a fele ma már nem létezik, és az elsősorban az ember számlájára írható. Jó, Ausztráliában elég egyértelmű, hogy az ember okozta nagy faj kialásokat. Amerikában ezt inkább szokták vitatni, mert hogy az utolsó jégkorszak is akkor ért véget. Tehát nagyon sok ellenérv van arra, hogy miért nem a jégkorszak volt a fő ok. A legsúlyosabb az talán az, hogy ugye egy csomó melegkedvelő faj is kihalt. Hát a jégkorszak véget ér, akkor miért halnak ki melegkedvelő fajok? Itt Amerika esetében is az ember a fő ok. Rengeteg szigetet lehet még említeni, olyan csendes óceáni szigeteket, amiről óra második felében, amelyekről beszélni fogunk, vagy hozzánk közelebb eső szigeteket is. Biztos voltatok már, vagy néhányatok volt már mondjuk Krétán vagy Cipruson. Nos, ha esetleg eljutok oda, gondoljatok arra, hogy itt ilyen törpe vízilovak, meg törpe elefántok éldegeltek az ember megjelenés előtt pár ezer éve. Tehát itt is rengeteg faj halt ki. Összességében azt mondható el, hogy általában olyan területeken voltak tömeges ember okozta fajkihalások, amelyeket későn kolonizált az ember, és ahol az élőlények naívak voltak az emberrel szemben. Ugyanaz, mint a beúszott fajoknál, nem volt meg az evolúciós tapasztalatuk egy hasonló élőlénnyel szemben. Ugye ezzel szemben mondjuk Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, vagy Európában, ahol együtt evolválódott az ember ezekkel a fajokkal, nem voltak tömeges ember okozta fajkialások egészen a közelmúltig. Most mindenképp beszélnünk kell még itt arról, hogy oké, történnek ezek a fajkihalások, de miért probléma ez? Miért baj? Négy évcsoportot lehet itt mondani. Az első, hát ezt úgy nevezhetnénk, hogy etikai szempontok. Azt szokták mondani, hogy egyedül a mi fajunk képes arra, hogy tudatosan megvédjen más élőlényeket, tehát éppen ezért nekünk kötelességünk is ezt megtenni. Nagyon fontos érv, két komoly probléma van viszont vele. Az egyik az az, hogy oké, meg kell védenünk őket, de mi a helyzet paradoxona? Hát az, hogy kitől kell megvédeni őket? Nyilván saját magunktól, igen. Ugye hát ez nagyon paradox, ez egész környezet és természetvédelemnek a nagy paradoxona, ugye? Egész környezet és természetvédelem nem más, mint saját magunk elleni ember védekezés önmaga ellen. Tehát ez egy paradox helyzet. A másik az, hogy ez egyetlen érva, a másik ellenérv az ugye az, hogy egyetlen érv az, ez az etikai érv, amelyik nem emberközpontú. Márpedig az emberek többsége elég elítélhető módon emberközpontúan gondolkodik, tehát ebből következően nehéz meggyőzni ilyen érvekkel embereket. A második érv az érvrendszer, az esztétikai, az emberi mi voltunkhoz köthető érve. Ugye a változatosság gyönyörködtet, varietas delectat, már nagyon régen, ugye Cicerótól ered a mondás. Ha most megkérdeznélek benneteket, hogy melyek a kedvenc kiránduló helyeitek, akkor valószínűleg egyikőtök sem mondaná azt, hogy búzatábla vagy kukoricatábla. Mert hogy ugye ösztönösen vonzódunk valahogy a fajgazdag helyekhez. Azokat az élőhelyeket tartjuk szépnek, amelyek fajgazdagok, azok gyönyörködtetnek bennünk. És a probléma az, hogy egyre kevesebb tapasztalatunk van persze ezekről a helyekről, és éppen azért, mert nem ismerjük ezeket, ugye egyre szegényebbekké válunk lelkileg ezáltal, ezt is pszichológiai kutatások bizonyítják. És hát ugye a fajok kihalnak, akkor még kevesebb lehetőségünk van, lesz majd ilyen tapasztalatok szerzésére, tehát az élővilág változatosságának megtapasztalására. Na most, hogy ez a négy érv össze is függ, hát a természet szépsége közvetlen anyagi hasznot is hozhat. Gondoljatok például Tanzániára, ugye a Tanzánia jövedelme, nemzeti jövedelme elég nagy részét a Serengeti parkba érkező turistáktól kapja. Eljutottunk a harmadik érvig, ez pedig ugye közvetlen materiális haszon, tehát ez a sokféleség közvetlen materiális hasznot biztosít számunkra. Nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, élelmiszer, gyógyászat, ipari alapanyagok. Elenyésző hányadát használjuk csak ki ennek a sokféleségnek, mindamennyi lehetséges volna. egyetlen példát mondok csak, körülbelül 300 000 virágos növényfajból, ahány él a Földön, 20 000-ről tudjuk, hogy ehető, tehát 20 000-ről, ezzel szemben összesen körülbelül 10 növényfajra támaszkodik a világ mezőgazdasága, mint ugye nincs magyar, az a staple, tehát ilyen kulcsfontosságú haszonnövényre. Ugye aztán van még egy pár tucat kiegészítő növény, de igazából körülbelül 10 az, ami dominál. A rizs, kukorica, búza, kasszava is ezek. Ugye? Tehát ezt is változatosabbá lehetne tenni, majd erről jövő órán még beszélgetünk. Jó, persze itt is hát nagyon valószínű, hogy már is sok potenciálisan hasznos fajt írtottunk ki, és ráadásul sok faj meg éppen amiatt pusztult ki, mert valamilyen módon hasznos volt számunkra, és emiatt túlvadáztuk, vagy túlhaláztuk, vagy túlgyűjtöttük. A negyedik érrendszer az pedig sokak szerint talán a legfontosabb a négy közül, hogy a bioszféra, ez a sokféleség a bioszféra jelenlegi állapotát biztosítja számunkra. Hát erről beszéltünk, ugye, Vida Gábor is, még a második órán, meg jó magam is, hogy a Föld teljesen máshogy néz neki ezen sokféleség nélkül, és az emberi életre alkalmatlan volna. Élőlények nélkül alig lennének talajok, az éghajlat teljesen más lenne, ugye emlékeztek erre, 300 Celsius fok körül lenne a Föld átlaghőmérséklete, a légkör összetétele, ugye első óra, tökéletesen más lenne, nem lenne oxigén, nagyon kevés oxigén lenne a légkörbe. Jó, tehát olyan élőlények járulnak hozzá ezekhez a funkciókhoz, amelyeket mi általában nem becsülünk. Említettem itt a nitrogénkötő prokariótákat is, ugye két héttel ezelőtt. Ebben a könyvben, amit nagyon ajánlok, Paul és Ann Ehrlichnek a fajok kihalása. Van egy nagyon híres hasonlat. Úgy ezzel kezdődik tulajdonképpen a könyv. Képzeljük el, hogy utazunk egy repülőgépen, és egyszer csak azt látjuk, hogy az egyik utastársunk elkezdi kihúzogatni a szegecseket a repülőgépből. És hát ugye nyilván ilyenkor mit csinálunk, hát rászunk, hogy ember, hát meg van budjanva, hát le fogunk zuhanni. És azt mondja az emberünk, hogy hát nyugi-nyugi, én értek a repülőgépekhez, és tudom azt, hogy bizonyos szegecseket nyugodtan ki lehet venni, anélkül, hogy lezuhannánk. Túl van biztosítva a repülőgép. Ja. Most egyszerű hasonlat, nyilván a repülőgép a bioszféra, a szegecsek meg a fajok. Bizonyos fajokat valószínűleg ki tudunk írtani, kiírtatunk büntetlenül, viszont vannak úgynevezett kulcsfajok, így hívják az ökológusok kulcsfajok, amelyeket ha kihúzunk, akkor összeomlik a rendszer. A probléma az, hogy igazából nem tudjuk, hogy melyek a kulcsfajok. Általában akkor szoktuk megállapítani kulcsfajról, hogy kulcsfaj volt, amikor kipusztult. Tehát a posteriori lehet ezt csak megállapítani. Na most, ez talán a legnyomósabb ér, mert ugye saját létünk kerül veszélybe, ha ezáltal. Ugye ellentétben, ha mondjuk egy olyan fajt írtunk ki, ami egy gyógyíthatatlannak vélt emberi betegségre szánható anyagot tartalmazott, akkor azt még esetleg szintetizálni lehet azt az anyagot, mondjuk. De technológiai úton nem tudunk előállítani számunkra megfelelő légkört, nem tudunk előállítani talajt, nem tudunk előállítani megfelelő éghajlatot. Tehát rá vagyunk utalva más élőlényekre ebben a tekintetben. Erre, hogy ezt nem tudjuk előállítani technológiai úton, van egy remek példa, ez pedig a Bioszféra 2 kísérlet. Hallott valaki erről? A Bioszféra 2 mennyire ismert ez? Pontosan az így van. Ez arizonai sivatagban volt ez a kísérlet, 91 és 93 között. És az volt a lényege, hogy azért Bioszféra 2, mert a Bioszféra 1 az a földi bioszféra, és a Bioszféra 2 ennek egy kicsinyített mása. Tehát a Föld nagy biomjait ott létrehozták belül, volt sivatag, erdő, mezőgazdasági terület, vizes terület, stb. És pár hektáros terület, és beköltözött 8 ember, 8 kutató 2 évre. És a cél az volt, hogy egy ilyen mesterséges mását létrehozni a földi bioszférának. A fő terv az, ugye, hogy más bolygókat kolonizálni, és akkor majd ott ezeket a létfeltételeket mesterségesen, technológiai úton létrehozni. Na most borzasztó kudarccal zárult a kísérlet. Csak egy-két példa erre. Nagyon gyorsan lecsökkent az oxigén szint vészes mértékben. Úgy, hogy kívülről kellett pótolni, tehát már itt elbukott a kísérlet, mert nem tud önfenntartó lenni a rendszer. A kedvenc példám az talán az, hogy rengeteg faj kihalt, és kihaltak, betelepítettek rengeteg fajt, nagy része kihalt, kihalt az összes beporzó faj. És a bent élő kutatók, ugye, hogy egyenek, hát maguknak kellett megtermelniük az élelmiszert is, ahhoz, hogy egyenek, kézzel kellett beporozniuk a növényeiket. Ugye? Most ezt gondoljatok bele, ha nekünk is hát erre lennénk utalva mi is, kicsit melós lenne, ugye? Pedig nem szoktunk hálát adni azoknak a kis beporzó fajoknak általában, amelyek ezt ingyen biztosítják számunkra. Jó, tehát az a lényeg, hogy tehát azt szokták mondani, hogy rengeteg ingyenes szolgáltatást nyújtanak nekünk a fajok, ez a sokféleség, és ha elszegényítjük ezt a sokféleséget, csökkentjük, akkor ezek az ingyenes szolgáltatások, létünket biztosító szolgáltatások veszélybe kerülhetnek. Jó, néhány szót a jövőről fajkihalások tekintetében. Hát sajnos sok jóra, ha a jelenlegi trendek folytatódnak, ezt mindig hozzá kell tenni, nem számíthatunk, hiszen majd mint fogunk 2 hét múlva beszélni erről, meg 3 hét múlva egyre többen vagyunk, egyre pusztítóbb technológiákkal, egyre nagyobb gazdasági teljesítménnyel, tehát tovább fokozódik a fajok kihalása, és szárazföldi fajoknak nagyjából a fele eltűnhet az elkövetkező 50 évben. Mármint ugye a fajoknak a 85%-a szárazföldön él, tehát ez igen komoly fajkialásokat, több millió fajt fog jelenteni valószínűleg. Egyetlen dolgot említenék még itt meg, hogy nem csak egy fajnak a végleges eltűnése fontos, hanem a létszámának a csökkenése is. Tehát a fajok populációkban léteznek, ugye egymástól elszigetelt, nagyjából elszigetelt csoportokban. Ugye minden fajra ez jellemző. És egyrészt ezeknek a populációknak a száma, másrészt a létszámuk is csökkenhet. Ez mindig megelőzi a fajkihalásokat. És ugye hiába maradnak fönn fajok kis létszámban, ezek egyrészt nagyon veszélyeztetettek a kihalás által, mondjuk azért, mert a beltenyésztés nagymértékű ezeknél a fajoknál. Másrészt ugye nem tudják már betölteni az eredeti ökológiai szerepüket. A negyedik évre gondoltok vissza. Ugye, tehát hiába őrzünk meg egy fajt állatkertekben mondjuk, attól még az a ökológiai funkcióját, a szolgáltatásait, amikről beszéltünk, nem tudja biztosítani. Szokták úgy is hívni ezeket a fajokat, hogy élő halott fajok, vagy zombi fajok, éppen azért, mert hogy ezek igaz, léteznek ugyan még, de gyakorlatilag nem tudják betölteni az eredeti szerepüket. 2 könyvet még ajánlanék. Kiváló tankönyv a természetvédelmi biológia alapjai, ezt azért is mondom, mert ez az a tudományág, a természetvédelmi biológia, amelyik ezzel foglalkozik, egy az alkalmazott tudományág, amelyik ezzel foglalkozik, hogy mérsékelje, segítse mérsékelni a fajok kihalását. Jó, tehát ezt nagyon tudom ajánlani még az Erlik könyv mellett, illetve amiről lesz még szó, a természet és gazdaság ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény későbbiekben is előjön. Ebben egy teljes rész, tehát 4 írás szól a fajok kihalásáról, egy kicsit gazdasági szempontból, de közérthető. Jó, hát ennyit a fajok kihalásáról, és a hátralévő időben egy olyan témakörről, hát most fejeztük be a jelen átalakításainak a tárgyalását. Ugye volt szó erdőirtásról, klímaváltozásról, fajok kihalásáról, stb. Biogeokémiai ciklusok különféle megváltoztatásairól és ennek következményeiről. Egy picit elindulunk a jövő felé, mivel a fél év vége közeledik, és először a múltba térünk vissza, de tényleg csak azért, mint mondtam, hogy a jövőre nézve, a saját jövőnkre nézve vonjunk le következtetéseket. Nagyon sokszor hangzik el az ökológiai problémák kapcsán az, hogy hát minek ezeken annyit aggódni, a múltban is mindig megoldottuk valahogy. Itt vagyunk, íme, élünk, virulunk, múltban is mindig úrrá lettünk a problémáinkon, nem kell ezzel annyit foglalkozni. Na most, hát ez talán úgy, ahogy igaz, globálisan az egész emberiséget tekintve, de amint kisebb térléptékeken vizsgálódunk, azt látjuk, hogy a múltban rengeteg olyan társadalom létezett, amelyik részben vagy egészben azért omlott össze, mert tönkretették a saját ökológiai létalapjaikat. Ugye ezeket fogjuk nevezni ökológiailag öngyilkos társadalmoknak. Ezekről fogunk beszélni, legalább 200 ilyen összeomlás ismert, tehát ez nem volt ritka eset. És mint majd látni fogjuk, eléggé közismert társadalmaknál is szerepet játszhatott. Ismer valaki ilyen történetet? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Jó, örülök neki, mert akkor lehet, hogy újat fogok mondani. Na, kezdjük ott akkor az egész történetet, hogy egy nagyon fontos definícióval, hogy mit értünk egy társadalomnak az összeomlásán. Egyrészt érthetjük azt, hogy drasztikusan csökken a népesség, akár nullára is lecsökken a népesség, illetve érthetjük azt is, a két dolog nem zárja ki egymást, hogy drasztikusan csökken a politikai komplexitás, a gazdasági komplexitás, vagy a társadalmi komplexitás. Ezek általában együtt járnak. Mit értünk ez alatt? Politikai komplexitás csökkenés, amikor kevesebb kézben összpontosul a hatalom. Tehát mondjuk egy egyszemélyes diktatúra, kis csoport diktatúrája lesz az egészből. Gazdasági komplexitás csökkenés, amikor kevesebb terméket állít elő az adott gazdaság. A társadalmi komplexitásé, amikor leegyszerűsítik a társadalmi struktúra, tehát kevesebb társadalmi osztály vagy társadalmi csoport lesz. Öngyilkos társadalmak között két csoportot különíthetünk el. Egyrészt vannak izolált, szigeti társadalmak. Itt teljes mértékben ilyen okokra vezethető vissza a bukás. Ezek lesznek a jobb modellek. De először a nem izolált társadalmakra nézzünk egy-két példát, ahol más okok is közrejátszhattak. Tehát saját maguk hozta környezetpusztítás, de még más okok is. Jó, most egyébként a jelen helyzettel nem fogok párhuzamokat mondani, de majd a következő órákon igen. Tehát azért is fontosak ezek a példák. Jó, olyan nem izolált társadalmakat nézünk tehát először, amelyeknél még mind a mai napig látható a környezetpusztítás. A majákat többek között azért nem említem, mert már nem látható. Az esőerdő egyszerűen elfoglalta ezeknek a városoknak a helyét, tehát nem látható ma már, de sejthető, hogy ott is ez volt a probléma. Ami példát részletesen nézünk, és nagyon-nagyon tanulságos, és bár hát ezeket a helyeket nyilván mindenki tudja, hol van. Amikről most fogunk beszélni, ez Izland, illetve a kicsit északabbra levő Grönland viking társadalmai. Ugye ezek ugyan szigetek, de nem voltak izoláltak, és azért is jó példa, mert ugye írásbeli társadalom volt, a megkönnyíti a rekonstruálását az eseményeknek az, hogy volt írásuk, és ezekre lehet támaszkodni. 870-es években időszámításunk szerint kolonizálták a vikinget, Izlandot, és a 980-as években Grönlandot. Ekkor egy éghajlatilag mainál egy picit melegebb, szokták úgy is hívni, egy kis éghajlati optimum volt, kb. 1 Celsius fokkal volt magasabb a hőmérséklet, mint manapság. Nagyon hasonlít a két szigetnek a története egymáshoz, általában, ha nem mondom külön, akkor mindkettőre igaz, amit mondok. Jó, tehát kezdetben mindkét szigeten, legalábbis azokon a részeken, ahol megtelepedtek az emberek, sok volt az erdő. Most itt északon persze ezt úgy kell elgondolni, hogy alacsony kis fák meg bokrok. Bőséges legelők voltak a háziállatok számára, és szépen el is kezdett növekedni gyorsan az emberi népesség. Főleg állattenyésztésből éltek a vikingek, ezen kívül vadászatból, de nagyon fontos momentum, hogy nem haláztak. Annak ellenére, hogy ugye hát ott volt, bőven volt lehetőség a halászatra, a tengerpart. Főleg Grönlandon a gabonatermesztés az bajos volt, de bizonyos helyeken sikerült. Marginális termőhely volt a gabonának. Hát természetesen írtották az emberek az erdőket, kellett tüzelőfának építés, építéshez, vasgyártáshoz nagyon fontos a vikingeknél, ugye ott is rengeteg fa égett. Nagy nyomás nehezetett a legelőkre is, 1000 és 1100 közöttre feltételezések szerint már mindent legelőt bőven kihasználtak, meg a rosszabbakat is mindkét szigeten. És itt megint egy fontos momentum, Ennek az egyik oka, az egyik fő oka az volt, hogy ezekben a viking társadalmakban a gazdagság szimbólumai, státusz szimbólumok voltak a marhacsordák, a kecskenyájak, a birkanyájak. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy az embereket motivált, az minél nagyobb nyájaik legyenek, hiszen ez jelentett egy társadalmi státuszt. Ugye ez viszont az állatok túlszaporodására és a túllegeltetésre hajlamosította az egész rendszert. Meg is történt a túllegeltetése az erdőirtás mellett, ez nyilván a talajok erózióját segíti elő, amiről ugye beszéltünk. Úgy tűnik, hogy a túllegeltetés veszélyeivel abszolút tisztában voltak. Az volt a probléma, hogy ugye, tehát nagyon fontos dolog az, hogy eleve egy sérülékeny környezet volt. Ezek az összeomlások, amikről most beszélni fogunk, sokkal nagyobb eséllyel zajlottak le egy eleve sérülékeny környezetben. Ugye, mint mondtam, marginális termőhely a gabonának, nagyobb esély a túllegeltetésre, márpedig ugye ők úgy legeltettek valószínűleg, mint ahonnan jöttek, ugye keletebbi területekről érkeztek ők, az egy jobb termőhely volt, lehetett jobban, erőteljesebben legeltetni, kisebb veszélye volt ennek. Ugye, tehát ők nem tudtak alkalmazkodni az új körülményekhez igazából, nehéz is volt persze. A másik fontos dolog itt, hogy ahhoz, hogy valaki ezekben a társadalmakban részt vehessen a közügyekben, a politikában, ahhoz egy bizonyos mennyiségű tulajdonra volt szükség. Na most, még 1100 körül, mikor a földművelőknek a többsége, vagy a farmerek többsége, állattenyésztők többsége birtokolta is a földjét, akkor részt vehettek a közügyekben. De az történt különböző okokból, hogy bizonyos emberek elvesztették a földjeiket, és bérelni kezdtek földet. Tehát egyre kevesebb kézben összpontosult a földtulajdon, és bizonyos emberekre ez a sors vált, hogy bérelniük kellett. Viszont ezzel elveszett ugye az ő politikai befolyásuk. Aztán jöttek új telepesek, szintén csak bérelni tudtak. Nekik sem volt politikai befolyásuk. Mi volt ebben a rendszerben a probléma? Az volt a probléma, hogy a tulajdonosoknak volt egy olyan kötelezettségük, hogyha a bérlőnek elfogy a kajája, akkor neki kell etetni, biztosítani az élelmet a bérlő családjának. Nyilván ezt egyik tulajdonos sem akarta, és éppen ezért tulajdonképpen a föld kizsigerelésére kényszerítették a bérlőket. Ugye, tehát nem engedték meg az ugaroltatást, és a többi, és a többi. Ráadásul, hogy a földdel kapcsolatos döntéseket, és megint egy lényeges momentum, a földdel kapcsolatos döntéseket nem a bérlő hozta, aki a közvetlen kapcsolatban volt a földdel, hanem a tulajdonos, aki nem volt annyira közvetlen kapcsolatban. Márpedig az könnyen belátható, hogy aki közvetlen kapcsolatban van, az általában jobb döntéseket hoz, hiszen jobban látja azt, hogy mi a jó annak a földnek, mondjuk hány állatot lehet tartani ahhoz, hogy ne legyen túllegeltetés. A 12. század végére néhány nagy család kezébe került, ez főleg Izlandra igaz, a hatalom, és ezek egyre gazdagabbak lettek, a földtulajdonosok pedig egyre szegényedtek, tehát ezektől a néhány nagy családtól kezdett el függeni mindenki gazdaságilag, ezek egyre jobban szipolyozták a népet, és egyre élesebb, egyre véresebb hatalmi küzdelmeket folytattak. Azzal, hogy egy még erőteljesebb hatalmi koncentráció volt, ugye még kevesebb kézbe került a hatalom, még jobban eltávolodtak a földtől a döntéshozók. Jó, és hát természetesen ezek a rövidtávú hatalmi harcok is, mint arról már korábban beszéltünk, megakadályozták azt, hogy igazából a hosszabb távú ökológiai érdekekkel is foglalkozzanak. Az 1260-as években a norvég államélet, Grönland és Izland is, és ez egy további ilyen földtulajdonosokat tekintve, egy további koncentrációra adott okot, hiszen a norvég egyház és az norvég uralkodó lettek a legfőbb földtulajdonosok. Még rosszabbá, ugye ők nem is jártak ezeken a földeken, gyakorlatilag. Aztán bekövetkezett egy éghajlati romlás, ami az összeomlásban, embertől független éghajlati romlás, ami az összeomlásban fontos volt. a 13. század második felében, ekkor kezdődött az úgynevezett kis jégkorszak. 1-2 Celsius fokkal hidegebb volt, mint manapság. Jött a következő században ugye a nagy pestis járvány, a norvég állam is meggyengült ezekben az időkben, tehát itt nagyon sok faktor hatott együtt. A vége az lett, hogy a 15. század második felére a grönlandi kolónia teljesen kihalt, méghozzá régészeti leletek szerint igen sanyarú körülmények között. Utolsó éveikben már a kutyáikat ették, meg a marháikat, ugye a viking törvények ezt nem engedték meg, hogy a marhákat megegyék, hogy a tejnek volt, és stb. Izlandon nem halt ki a kolónia ezzel ellentétben, viszont drasztikusan csökkent a népesség. Jó, tehát összességében az elmondható, hogy mindkét szigeten a természetpusztítás csak egyik oka volt az összeomlásnak, de kétségtelenül közrejátszott benne. Az érdekessége az egész történetnek legfőbb tanulsága, hogy Grönlandon eszkimók is éltek együtt a vikingekkel, és ezeknek az eszkimóknak meg sem pottyant a kis jégkorszak. Nagyon jól tudtak alkalmazkodni ezekhez a hidegebb körülményekhez. Például azért, mert ők elég nagy mértékben a halászatra támaszkodtak, ellentétben a vikingekkel. Volt kontaktus a két nép között, de az érdekes, hogy hát elvileg a viking volt a magasabb rendű kultúra, és inkább az eszkimók vettek át dolgokat a vikingektől, a vikingek meg inkább lenézték az eszkimókat, és nem vettek át tőlük gyakorlatilag semmit. Ragaszkodtak a saját kultúrájukhoz, a saját intézményeikhez. És ez a ragaszkodás vezetett ahhoz a rugalmatlansághoz, amely végül is az összeomlásukat okozta. Tehát, ha ők át tudtak volna térni a halászatra, vagy stb., akkor az összeomlás alig ha következik be. Ezeket az összeomlásokat általában egyszerűen elszokták annyival intézni, hát, hogy jött a kis jégkorszak és hello, összeomlott. Ugye, hát ez nem elégséges magyarázat, mert akkor az eszkimó társadalom miért nem omlott össze, stb. Tehát ennél komplexebb magyarázatokra van szükség ezekben az esetekben. Nagyon röviden, jó, ennyit erről, ez talán a legtanulságosabb történet az összes közül, de még lesz egy azért... két nagyon fontos. Nagyon röviden ismertebb példákat említenék meg még itt a nem izolált társadalmaknál. Az egyik az Mezopotámia esete. Ugye hát az egész civilizáció bölcsője, meg sőt a mezőgazdaság bölcsője, termékeny félhold, ugye, ahol kialakult először a mezőgazdaság. Hát ma ránézünk erre a területre, Irak-Törökország területére, azokra a részekre, hát akkor azt látjuk, hogy miért volt ez termékeny félhold, tehát egy ilyen sivatagos, kopár, degradált terület. Hát valóban itt kezdetben erdők voltak, ezeket kiirtották különböző okokból, túllegeltetés problémát jelentett, illetve az öntözés vezetett a talajok szikesedéséhez, erről majd következő órán fogunk beszélni, hogy ez pontosan milyen mechanizmus szerint is van. Tehát terméketlenné váltak tulajdonképpen ezáltal erózió és szikesedés miatt ezek a talajok. Jó, hát ezt tudjátok a középiskolai történelemből, hogy itt birodalmak váltották egymást ezen a területen, és nyilván ilyen idegen népek támadása is mindig közrejátszott ezekben az összeomlásokban, de mivel máig látható degradáció, hát például az akkád birodalom összeomlásánál szokták ezt mondani, hogy itt bizony a természet saját maguk okozta természeti problémák is hozzájárulhattak a bukáshoz. Jó, tehát részben ilyen okokból tolódott el kicsit nyugatabbra a nyugati civilizációnak a központja, ugye méghozzá ide az ókori Görögország területére első körben. Hát bizony, itt a régészeti leletek az ókori Görögország esetében is azt mutatják, hogy többször több helyen is megismétlődött az a mintázat, hogy elkezdett növekedni a népesség, aztán összeomlott és elhagyták a települést. És a háttérben itt is a dombokon, hegyeken az erdőirtás, túllegeltetés, túlgyakori vetés, és ennek következtében a hegyeknek az eróziója, a víz ugye akadálytalanul zúdulhatott le a hegyekből, elárasztotta a völgyekben a településeket, és ez lehetett mondjuk az egyik oka annak, hogy el kellett hagyni a települést. Na most itt megint ugye vannak már írásbeli emlékek, nincs időm felolvasni, de akit érdekel, nézze meg, nem más, mint Platón a Kritiász című művében mai tudományos fogalmakkal, és mai tudományos értelemben is abszolút korrekten írja le az erdőirtás, az erózió jelenségét a görög dombokon. Úgyhogy hát ez már csak ezért sem egy kitalált történet. Jó, hát aztán tovább tolódott, mint tudjuk, a hatalmi központ méghozzá, ugye Róma, római birodalom, és hát igen, meglepő módon a római birodalomnál is lehet okolni részben a természetpusztítást, tehát ez is közrejátszott az összeomlásban. Egy kicsit már az a kategória, amikor nem látszik manapság annyira ez a természetpusztítás, bár hát ez is egy vitatható dolog. A következő történt Róma esetében. Rengeteg erdőt, megint az erdőirtás ugye kulcsfontosságú, rengeteg erdőt kiirtottak a birodalom központja, tehát Róma városa környékén, és emiatt ugye itt intenzíven művelték, tönkrementek ezek a talajok, csökkent a termékenységük, és nem tudták megtermelni a birodalom központja számára szükséges élelmiszert. Tehát importálni kellett élelmiszert a 4. században, tehát a bukás előtti évszázadban már jellemzően Észak-Afrikából importálták az élelmiszert a rómaiak. Ugyanez volt igaz a faanyag esetében, hát gondoljatok a rómaiak híres fürdőire, például azok is rengeteg fát felemésztettek, kiirtották a Róma város környéki erdőket, a faanyagot is elsősorban Észak-Afrikából importálták a 3.-4. században. Miért lényeges mindez? Hát például az élelmiszer importja jó messziről történt, de miatt nem volt annyira megbízható. Tudjuk azt, hogy Róma népe sokszor éhezett is emiatt, mert nem volt megfelelő az import. Tehát a birodalom, ennek a nagyon erős és hatalmas birodalomnak a központja meggyengült azzal, hogy gazdaságilag függővé vált provinciáktól, más területektől. Ugye? És nyilván voltak másokok is, de megint csak azt lehet mondani, hogy nem lehet ezt a bukást, ezt az összeomlást olyan egyszerűen elintézni, mint egy standard történelemkönyv szokta, hogy jöttek a barbárok is, hello. Mert ugyanezeknek a barbároknak 2-3 évszázaddal ezelőtt gyakorlatilag esélyük sem lett volna Róma ellen. Tehát ez olyan, mint a kórokozó egy legyengült szervezetet már el tud pusztítani, vagy meg tud betegíteni, ugyanígy már egy legyengült birodalmat támadtak meg, és ennek a legyengülésnek az egyik oka az éppen a természet túlhasználata volt, és a földek termékenységének csökkenése és az erdőirtás. Térjünk át az izolált társadalmakra. Hát itt a nem izolált társadalmaknál is lehetne még egy csomó példát mondani. Mai Kambodzsa területén a Khmer birodalom például, aztán a már említett maják, tehát jó pár példa van még, minden földért szóltunk ilyen ökológiai öngyilkosságra példát gyakorlatilag. Jó, tehát nézzük az izolált társadalmakat. Ezek azért jobb példák, mint említettem, mert itt az összeomlás gyakorlatilag teljes mértékben a természetpusztításra vezethető vissza. Itt nem zavar be mondjuk más népeknek a katonai támadása. És minden példa, ami most következik, polinézek által elfoglalt szigetekről fog szólni. Polinéz szigetek között látjuk a legjobb példákat. Ugye a polinézek története csak nagyon röviden, mai Tajvan területéről, lehet, és itt szakad el a térkép, mai Tajvan területéről 3-4 ezer évvel ezelőtt indultak el a polinézek ősei. Szépen ugye eljutottak a Fülöp-szigetekre, Új-Guineába, Salamon-szigetekre, de hát itt korábban is laktak emberek, de ezeket is itt is keveredtek az ott élőkkel, elfoglaltak területeket. Ami különleges a polinézekben, hogy tovább merészkedtek, és olyan területekre, ahol előttük még soha nem jártak emberek, ugye, kelet felé, és ezt a ugye, Hawaii és az összes többi szigetet gyakorlatilag 1400-ra, időszámításunk szerint 1400-ra az összes lakható csendes óceáni szigetet benépesítették. Igen, különböző az egyes polinéz szigetek társadalmainak a sorsa ezek után, a benépesítés után. Nagyjából három kategóriát tudunk elkülöníteni. Az első, hát a legvidámabb folyamatos virágzás akár több ezer évig, például Tongán vagy Tahitin, vagy a Salamon-szigeteknek az egyik picike tagja, hát ez nem is látszik a térképen, de erről fogunk beszélni. Ez lesz az utolsó történetünk, Tikopia. Ugye, tehát ez nem egy öngyilkos társadalom volt, hanem éppen egy sikersztori, majd ezzel fejezzük be, hogy ne legyen olyan rossz kedvünk. A másik csoport, ahol volt környezeti degradáció, volt társadalmi összeomlás, csökkent is a népesség drasztikusan, de végül is túlélte a társadalom. Erre is sok példa van, amit fogunk említeni, ez a Húsvét-sziget. Jó, és a harmadik példa, amikor teljes volt az összeomlás, tehát nullára csökkent a népesség, és 10-12 ilyen Polinész-sziget van. Leghíresebb példa, amit nem fogunk most időhiányában részletezni, az a Pitcairn, ugye a Banti hadihajó, hogy megint egy hollywoodi. Tessék? Igen, és most elég nagy probléma van, mert minden férfit börtönbe zártak Pitcairnen, úgyhogy elég érdekes társadalom. Ugye hát ez egy igaz történet, a Banti legendája, ugye, amit Hollywoodban is megfilmesítettek Marlon Brando meg később Mel Gibson főszereplésével. Jó? Na, tehát Pitcairnen, mikor odaértek a Banti hajótöröttei, már nem éltek ott polinézek, mert kihalt, tehát mindenki eltűnt arról a szigetről, vagy azokról a szigetről. Ezt a két történetet fogjuk kiemelni, és szembeállítjuk egymással, mert hasonlóan kezdődtek, és eltérően értek véget. Kezdjük a Húsvét-sziget történetével. Húsvét-sziget az a legkeletebbi lakható sziget, és arról híres, hogy többek között, hogy a legelszigeteltebb lakható zuga az egész földnek. És úgy kell elképzelni, a területe az nagyjából, mint Buda területe, tehát olyan 160 négyzetkilométer körül van. Időszámításunk szerint 400 és 700 között, tehát relatíve későn, ugye, mert nagyon keletre van, jutottak el ide a polinézek. Valószínűleg csak egyetlen telepes csoport, és valószínűleg minden további kapcsolatuk megszakadt a külvilággal. Erre utal a szigetnek a ősi polinéz elnevezése is, a Rapa Nui a világ közepe, ez ezt jelenti. Tehát valószínűleg ők azt hitték, hogy csak ő, egy idő után, hogy csak ők élnek az egész földön, ezen a kis szigeten. Mikor odaérkeztek, ugye lehet rekonstruálni a növényzetet különböző módszerek alapján, például a vulkáni kráterekben megmaradnak virágpor minták, és ez alapján rekonstruálják a növényzetet. Tudjuk azt, hogy egy esőerdővel borított, kellemes, szubtrópusi klímájú, viszonylag termékeny talajú szigetet találtak az első odaérkezők. Tehát egy nagyon kellemes hely volt, és minden adva volt ahhoz, hogy egy páratlan kultúra jöjjön létre. És ez létre is jött, ugye ami nagy különlegessége ennek a szigetnek ellentétben az összes polinéz, másik polinéz szigettel, voltak ugye ezek a hatalmas kőszobraik nekik. A 30 méter magas is volt a legnagyobb, és több mint 1000 ilyen, úgy hívják ezeket a szobrokat, hogy moaik. Ugye hát ezekről híres a Húsvét-sziget, meg ezért ugye a régészek ezért szerették kutatni, és ezért ismerjük annyira jól ezt a történetet. Becslések szerint nagyjából 1100-ig maradt alacsony a népesség, és ezután indul gyors növekedésnek. Tehát 1100 és 1400 között volt egy gyors népességnövekedés. És az 1400-as dátum azért is fontos, mert szintén a virágpor minták alapján tudjuk, hogy nagyjából ekkora tűntek el az utolsó erdők erről a szigetről. Nyilván sok mindenre kellett, kenut készítettek, házakat építettek, tűzifának használták, stb. Kiirtották, mert művelniük kellett a földet, és a többi. És ami még itt nagyon fontos és különleges, ezeket a nagy szobrokat és a kifaragásuk helyéről alig, ha nem farönkökön görgetve juttatták el a tengerpartra, ahol ezeket fölállították. És fából készült kötelek segítségével húzták fel valószínűleg ezeket a szobrokat. Tehát sok minden oka volt az erdőirtásnak. Erdőirtások szokásos következményeit is bekövetkeztek, erózió, szigetek édesvízkészletének kiapadása, források, patakok. A rovaroknál nagyobb minden őshonos állat kipusztulása szigetről. És hát ez problémát jelentett, mert hát mikor elfogyott a fájuk, akkor nem volt jó tűzifájuk, itt ez már szubtrópus mérsékelt öv, itt azért elég hűvösek a telek, nem túl kellemes dolog. Aztán nem tudtak kenut építeni, nem állíthattak szobrokat sem, ugye ez is fontos, azt nem tudtak rendes kenukat csinálni, ezért csak a part közeli vizeket tudták halászni. Emiatt viszont a kedvenc ételük, a szemétdobjék alapján szintén lehet rekonstruálni, a delfin lehetett a kedvenc ételük, ez teljesen lekerült az étlapról, és gyengébb kajákkal kellett beérniük. Súlyosbította a helyzetet, hogy egy behurcolt faj, a patkányok elszaporodtak, ezek is dézsmálták a vízi madarakat, megakadályozták az erdők regenerációját, hiszen megették a pálmafák terméseit valószínűleg. Ez is segített az összeomlást. Eltűnt az élelmiszerfelesleg, amit emlékezetek vissza a történeti órákra, borzasztó fontos ahhoz, hogy egy társadalom el tudjon tartani élelmet nem termelő embereket. Ha viszont ez eltűnik, és nem tud eltartani ilyen embereket, akkor leegyszerűsödik a társadalom, tehát egy társadalmi összeomlás van, és ez történt a Húsvét-sziget esetében is, a harcosok vették át a vezető szerepet. Azért nagyon érdekes, mert a 15.-16. század előtt semmilyen bizonyíték nincs arról, hogy háborúzott volna ez a nép. Tehát ez valószínűleg egy nagyon békésen éltek együtt a szigeten, és ekkor indultak meg a háborúk, a régészeti leletek alapján tudjuk, mert hogy ekkor jelennek meg az első ilyen dárdahegyek, obszidiánból készült dárdahegyek. Éhínség pusztított, ezt bizonyítják azok a szobrok, amelyek nagyon ijesztőek, ezeket is érdemes megnézni, interneten is lehet ilyeneket találni. Húsvét-szigetről beesett arcú, kilógó bordájú embereket ábrázoló szobrok jelennek meg, és hát a kannibalizmus is megjelenik, mint nagyon sok ilyen öngyilkos társadalom esetében, egyszerűen fehérje hiány. Tehát ez is egy adaptív lépés volt, fel lehet fogni úgy. Tovább növekedett különben a népesség 1400 után, de már sokkal lassabban, és a 17. század végén történt egy összeomlás. Tehát a maximumról, a kb. 10.000 emberről az ötödére csökkent pár évtized alatt az egész népesség. És mikor 1722 húsvétján az első európaiak elérkeztek a szigetre, akkor már egy kopár, egymással viszályban levő népeket találtak itt Kopár szigeten, és mind a mai napig egy kopár holdbéli itálja Húsvét sziget. Jó. Amit még itt a mai kapcsán megemlítenék, hogy valószínűleg ugye itt klánok voltak, 9-10 klánra oszlott a sziget népessége, és ezek a klánok feltételezések szerint versenyeztek, hogy ki tud szebb, nagyobb moaikat építeni. A legutolsó, egyre nagyobbak lettek ezek a moaik, ugye hát egyre több faanyag kellett mondjuk ezeknek az építéséhez, ez is benne van, és ugye a legutolsóknak már ilyen kalapjuk is van, meg minden, tehát ez egy kitüntetett társadalmi cél volt. Na most erre is majd vissza fogunk térni, ugye? Tehát ezen versenyeztek, ment a verseny is. Hát szívderítőbb történet a másik, pedig nagyon hasonlóan indult. Tikópia, Salamon szigetek, most már nem izolált, de korábban valószínűleg egy izolált társadalom volt. Fontos momentum, hogy miközben ugye a Húsvét-sziget mérete az kb. 160 négyzetkilométer, Tikópiáé kevesebb, mint 5 négyzetkilométer. Ez nagyon picike sziget. És lényeges az, hogy termékenyebb talajok is, és egy nagy fajgazdagság található ezen a szigeten, vagy volt található a sziget környékén, főleg a tengerekben. Jóval nyugatabbra van, tehát jóval korábban érkeztek ide a polinézek, még időszámításunk előtt 900 környékén. És körülbelül 800 éven keresztül ugyanaz zajlott, mint az összes többi polinéz szigeten. Tehát kezdték felélni a forrásokat, fajok haltak ki, irtották az erdőket, erózió, stb. És történt időszámításunk előtt 100 környékén valamikor történt egy fordulat. Azt látjuk a leletekből, hogy abban marad az égetéses mezőgazdaság, és elkezdik újra telepíteni az erdőket. Tehát olyan faültetvényeket telepíteni, amelyek nagyon hasonlók az eredeti erdőkhöz. Tudjuk azt is, hogy a halászatot szabályozták tabukkal. Ugye ez a tabu szó csak érdekességképpen, ugye az egyetlen, tudtam már, az egyetlen polinéz eredetű szavunk, ugye tabu, gyakran használjuk. A népesség tovább növekedett egy bizonyos pontig, ez nagyjából időszámításunk szerint 900, és onnantól kezdve végig stabil maradt, 1000 fő körül. Ugye ez is egy fontos, tehát a sziget méretéből következik nagyjából, hogy itt 1000 ember élt, míg a Húsvét szigeten ugye a populáció maximum az 10 000 körül lehetett a beszélések szerint. De visszatérünk erre is. Hogyan értékel ezt, hogy ne növekedhessen tovább a népesség? Európai szemmel igen brutális módszerekkel, hát az enyhébbek voltak az abortusz meg a cölibátus, ezek még nálunk is elfogadottak, már ahol, de gyerekgyilkosságok is voltak, mint sok más népnél egyébként, illetve öngyilkosságra, öngyilkos tengeri utazásokra kényszerítettek embereket. Tehát a társadalom érdekében az egyének bizony igen megszenvedték ezt, de ez volt az ára annak, hogy fennmaradhasson az a társadalom. Olyan szinten intézményesült a népesség, hogy nem növekedett a népesség, hogy még a tikópiaiak vallásába is belekerült. Tehát nagyon komoly dolog volt. Történt pikantériája, hogy ugye a 20. század 20-as éveiben jött keresztény misszió a szigetre, és ugye nyilvánvalóan azt látták, hogy milyen brutális módszerek vannak, ezeket meg kell szüntetni. Meg is szüntették, növekedett a népesség, 1700 körülre felment. Aztán az 50-es évek elején volt egy olyan nagy viharok voltak, hogy a termésnek a jelentős része elpusztult, és az éhínséget és az emberek éhhalálát csak úgy lehetett megakadályozni, hogy segélyeket kaptak. És ekkor rájöttek arra, hogy mégiscsak jó volt ez az ősi szokás, hogy 1000 fölé nem mehet, most 1100, ha jól tudom, maximum. Hát kevésbé drasztikus módszert el kell költözniük egyszerűen más szigetekre az emberek, tehát nem, most is megvan ez a maximális létszám. Nagyon fontos az, hogy összehasonlítsuk a két történetet. Tehát miért? Ugye hasonlóan kezdődött, aztán teljesen másként ért véget Tikópiának és a Húsvét szigetnek a története. Ennek két fő oka van. Az egyik az, hogy eltérő volt eleve a fizikai környezet egy kicsit. Termékenyebb talajok voltak Tikópián, több eső, tehát az egy robosztusabb. Ugye emlékeztek erre, hogy mondtam, hogy a környezet törékenysége is fontos. Ez egy robosztusabb környezet volt. De a második ok legalább ennyire lényeges, ha nem lényegesebb, ez pedig a két sziget nagysága közötti különbség, és ebből következően a két sziget populáció létszáma közötti különbség. Miért lényeges ez? 10 000 ember esetében már biztosan nem ismerhet mindenki mindenkit. 9-10 klán volt, nagyjából 1000 fős klánok lehettek ugye a maximum esetén. 1000 fő esetében még ismerhet mindenki mindenkit, tudnak egyetlen közösséget alkotni. Nagyon lényeges momentum ez, hiszen a Húsvét-szigeten földrajzilag elkülönülő, egymással versengő, valószínűleg főleg a maik építésében versengő csoportok voltak, miközben Tikópián egy közösséget alkottak az emberek, tehát lehetséges volt, tehát közös egyetértéssel meghozni döntéseket 1000 embernek még. Nagyon lényeges jövő szempontjából is, hiszen társadalmi intézményeknek a megváltoztatása, például az ökológiai fenntarthatóság irányába egyértelműen könnyebb akkor, ha az érintett csoportnak van közösségérzete. Ez viszont méretfüggő is, hát ez felvet komoly kérdéseket, ugye, hát mi 6,5 milliárdan vagyunk, nem is 10 000-en, erre majd visszatérünk a későbbiekben. Ezen öngyilkos társadalmak között nincsen vadászgyűjtögető, ez érdekes. Nem biztos, hogy nem is volt, de nem ismerünk közülük. És tehát általában mindegyik mezőgazdálkodó társadalom volt, és általában akkor volt nagy esély egy ilyen ökológiai öngyilkosságra, mikor új területet, mondjuk egy új szigetet hódítottak meg az emberek, tehát nem ismerték azt a környezetet, hogy mit engedhetnek meg maguknak, ugye szinte minden példa ilyen volt, illetve amikor központosított társadalmak voltak. Tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt döntéshozóknak nem volt közvetlen tapasztalatuk a környezetről, ugye Grönland, Izland, másrészt hatalmi küzdelmet folytattak a központosított társadalomban, szintén Grönland, Izland vagy a Húsvét-sziget is példa erre. Az óra zárásaként két dolog. Az egyik az, hogy hát a magyar nyelvű irodalma az öngyilkos társadalmaknak nem túl bőséges, de például a már említett Diamond könyvben a harmadik csimpánz felemelkedése és bukása egy teljes fejezet szól erről. Itt benne van a Húsvétsziget, azt hiszem a maják vannak még, meg még egy harmadik, talán a görögök. A másik, ami többet említ, bár kevésbé részletesen, egy kiváló könyv, az Édenkert kiárusítása. Jó, az óra zárásaként három érdekes mondás az előző történetekkel kapcsolatban. Érdemes ezekre figyelni, három mondat az egész. Az első egy Santayana nevű történésztől származik. Azok, akik nem emlékeznek a múltra, kénytelenek megismételni azt. Ezzel kicsit szemben áll Aldous Huxley, ugye Szép új világ szerzőjének a híres mondása, kicsit cinikus. A történelem legfőbb tanulsága, hogy az emberek szinte semmit nem tanulnak a történelemből. Picit összecseng ezzel egy Vladimir Kliucheski nevű ember mondása. A történelem semmire nem tanít bennünket, ugyanakkor megbüntet azért, ha nem tanuljuk meg a leckét. Jó, ennyit mára, köszönöm a figyelmet!
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott Globális Ökológia, Bioszféra és Ember. Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A fajok mai kihalása, ökológiai öngyilkosságok. A felvétel 2005. májusában készült.